Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Nem kizárt, hogy az ukrán államfőt is meghívják az orosz és az amerikai elnök pénteki alaszkai csúcs találkozójára, értesült az NBC News. Donald Trump korábban egyértelművé tette, Oroszországgal akarja kezdeni a tárgyalást. A Bloomberg hírügynökség értesülései szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök azt követeli az ukránoktól, hogy engedjék át a teljes Donyeck és Luhanszk megyét, valamint a Krím félszigetet a tűzszüneti tárgyalások részeként. A bejelentésre reagálva Volodymyr Zelenszky ukrán elnök kizárta, hogy az ellenőrzésük alatt álló régiókról lemondjanak. A háborúnak véget kell vetni, de annak igazságosan kell véget érnie, jelentette ki a strasbourgi székhelyű 46 tagországot számláló Európa Tanács főtitkára a Washington és Moszkva között az ukrajnai háború lezárásáról tervezett megbeszélésekkel összefüggésben. A vonatkozó megállapodást Ukrajna bevonásával kell megkötni, mondta Ellen Bessett, majd Volodymyr Zelenszky ukrán elnök kijelentésére emlékeztetett, amely szerint Kijev nélkül bármiféle megállapodás halott döntésnek minősül. Izraeli kollégájával Gideon Szárral egyeztetett telefonon a külgazdasági és külügyminiszter a közel-keleti helyzetről, tájékoztatott a Facebook oldalán. Szijjártó Péter szerint a megbeszélés során egyetértettek négy fontos kérdésben. A humanitárius segítséghez való hozzáférést növelni kell, a túszokat, köztük a magyar állampolgárságú túszt is haladéktalanul és feltétel nélkül szabadon kell bocsátani. A biztonságos, terror és rakétatámadások nélküli élethez való jogot helyre kell állítani minden a térségben lakó ember számára, valamint a Hamász nevű terrorszervezet semmifajta funkcióval nem rendelkezhet a jövőben a Közel-Keleten. A következő hónapban 300 millió forintot bocsát a kormány az egyetemek, illetve az egyetemek által fenntartott kollégiumok részére, annak érdekében, hogy korszerűbbé tegyék a kollégisták mindennapjait, közölte a szakállamtitkár a Facebook oldalán. Varga Bajusz Veronika azt mondta, ebből az összegből tudnak vásárolni ágyneműt, beszerezni bútorokat, konyhafelszerelést, hűtő, fagyasztót vagy mosógépet. Kiemeltem, a támogatást azért adják, hogy a kollégisták számára minden rendelkezésre álljon ahhoz, hogy jól érezzék magukat, tanulmányaikra és a közösségre, barátaikra tudjanak koncentrálni. Rekordszámú jelentkezés érkezett a felsőoktatásba az általános és pótfelvételi eljárásokat együtt nézve, közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium. A pótfelvételin 16.500-an jelentkeztek, főként orvosi, informatikai, műszaki, gazdasági és pedagógus képzésekre. A jelentkezők 57%-a nemzetgazdasági szempontból kiemelt területet választott, 35%-uk állami ösztöndíjas képzést jelölt meg. Az egyházi fenntartású intézmények népszerűsége is nőtt. A ponthatárokat augusztus 27-én hirdetik ki. Szigorú kontroll alá kerül hamarosan a szépkártya, írta meg a Hitelfórum portál. A már tavaly évvégén bejelentett változások szeptember 1-jén lépnek életbe. A legfontosabb ezek közül, hogy a kártya kizárólag a rajta jóváírt összegek terhére lesz felhasználható, és elektronikus terminálokon keresztül is működnie kell majd. A cél a használat egyszerűsítése és a digitalizáció elősegítése. A hazai akvakultúra kulcsszerepet játszik a horgászvizek egészséges és minőségi hal utánpótlásában, ezért a kormány a Magyar Halgazdálkodási Operatív Program Plusz keretében 2027-ig több mint 20 milliárd forint forrás biztosít a szektor számára, ismertette az agrárminiszter. A Magyar Országos Horgászszövetség éves közfeladatellátási beszámolójának bemutatásán Nagy István elmondta, a pályázatokon keresztül a MOHOSZ 100%-os intenzitással részesülhet támogatásban olyan feladatok elvégzéséhez, mint az őshonos halállományok élőhelyének, ívóhelyének fejlesztése, létrehozása és helyreállítása, vagy az idegenhonos halfajok visszaszorítása. Tűz ütött ki Horvátországban, Split közelében. A tűzoltást 140 tűzoltó és 45 jármű végzi. Több házat is veszély fenyegetett, de sikerült megóvni őket, evakuálások is történtek. Az oltást nehezíti a viharos erejű szél, lezárták az adriai tengeri autópályát is. Leállt Nyugat-Európa legnagyobb atomerőművének négy blokkja az észak-franciaországi Gravignyben, miután a hűtésére szolgáló vízszivattyú állomásokban tömegesen és előre nem látható módon medúzák jelentek meg. Az eset nem volt hatással a létesítmények vagy a személyzet biztonságára, illetve a környezetre sem. 2026. augusztus 12-én 27 év után ismét teljes napfogyatkozás lesz Európában, amely Izlandról és Észak-Spanyolországból is teljes egészében látható lesz. A ritka égi jelenség luxus utazási élmények sorát kínálja, a forró vízű medencéből való csillagleséstől a sarkvidéki expedíciós hajóútig. A teljes napfogyatkozás során a hold teljesen eltakarja a napot, így az ég nappal is elsötétedik, láthatóvá válnak a környező csillagok és bolygók, valamint a napragyogó korona. Végül az időjárásról. Felhőtlen, derült lesz az ég a folytatásban is, csapadék így nem hullik, a szél többnyire mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban 11 és 16 fok között, napközben aztán 31-32 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Dicsőség Jézus Krisztusnak! Köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, Grunda János vagyok, a mai görögkatolikus összeállításunk szerkesztője. Adásunkban dr. Iváncsó István atya előadását hallgathatják meg az Eucharisztiáról. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést, lelki gazdagodást kívánunk mindnyájuknak!
Békesség. Egyébként 36-szor fordul elő a mi szent liturgiánkban a békesség szó, a békesség fogalma. Aki akarja, megszámolhatja, aki még inkább akarja, elolvashatja a róla írt tanulmányomat. Bocsánat, hogy néha beleszövök ilyet is, hogy kicsit önreklám, de hát ezt tudom hirtelen ajánlani. Írtam erről is, igen, hogy 36-szor van jelen a békességnek a gondolata, mert annyira fontos az Istennel való kiengesztelődés, mert egyszer megtette a mi nagy béke követünk, ahogy Péter apostol mondja, megtette a kiengesztelődést az Istennel. De hát nekünk is ki kell engesztelődni, ő vele, hogy tiszta legyen a szívünk, mert csak úgy vehetünk részt az eukarisztikus áldozatban. Mert ki kell engesztelődni egymással. Emlékezzünk Máté evangélistára, aki azt mondja, hogyha az ajánlatodat az oltárra hozod, vagyis jössz az eukarisztikus áldozat, és eszedbe jut, hogy van valami a szívedben más ellen, akkor hagyd ott, menj elő, békülj ki, és utána jöjj, és mutasd az áldozatodat. Bizony, békesség nélkül nem érvényes. Következnek az antifónák, a zsoltározás. Örvendezzetek az Úrnak. Hát hogy ne örvendeznénk, amikor meg vagyunk váltva? Ez lesz majd az utolsó gondolatunk. Hogy ne örvendeznénk? Na most ennek is megvan a története a régi időkből, Jeruzsálemből és a nagy városokból. Kijelölték a liturgiára szolgáló templomot minden vasárnap, vagy akár minden nap. Akkor tartották azt, hogy egy városban egy templom, egy közösségnek egy templom, egy templomban egy oltár, egy oltáron egy liturgia. Kijelölték, és oda vonultak ünnepélyesen a többi templomból, vagy a többi imádságos helyről. Oda vonultak processzióban. Közben énekeltek. Hát ha Mária Pócsra is megyünk, akkor a legritkább esetben szoktunk viccet mesélni, ugye tudjuk, hát szoktunk gyalogolni Mária Pócsra, hát énekekkel megyünk. És a diktáló mondja előre a verszakokat. Hát ott is volt. A diktáló mondta a Zsoltárnak a verseit, nem népénekeket, mondta a Zsoltárnak a verseit, és antifonális módon erre mindig rá énekelte a nép, az egész közösség, azt a verset, ami antifonának szolgált. Aztán az egyház életében másképp alakult egy kicsit, megmaradt a sablon, a Zsoltár versek, és közben jött, hogy ki halottaidból föltámadtál, énekelünk, vagy ki szenteidben csodálatos, vagy énekelünk néked. De a Zsoltár versek azok haladnak előre. És mivel nem kell messzire menni a falunak, vagy a városnak a másik végébe, nem kell gyalogolni, ezért leszűkült. 2-3 Zsoltár vers van. Hát az idők folyamán aztán ez is leszűkült, és még kevesebb van, ugye, mert az ősi angol mondás, hogy az idő az pénz, ugye? Meg az volt a nagy jelszó, hogy de igyekezni kell, mert megy a busz. Minden esetre ez volt az éneklési mód. Ebbe beleszövődik 527-ből. 527-ből, tehát még mindig ott vagyunk a 6. században, első nagy Justinianus császárnak a költeménye. Az Istennek egyszülött fia és igéje. Pontosan datálni tudjuk. Belekerül ide az antifónák közé ez a hitvallás. Így a katekumeneknek, a hit tanulóknak is van már valami fogalmuk a hitvallásnak a rendszeréről. Ebben még nincs minden benne, mint ami majd benne lesz abban hiszek egyben, amit mi is mondunk, vagy énekelünk a liturgiában. Tudjuk, a 325-381 Nicea konstantinápolyi hitvallásnak az egybe ötvözése az, amit most használunk. Ez viszont 527-ből származik, a Justinianus féle, Istennek egyszülött fia és igéje. Már benne van a húsvéti misztériumnak a lényege, amit értünk emberekért, ami üdvösségünkért, végbe mit, ami üdvözítőnk, ami megváltunk. És hát ezért mi jár neki? Leginkább a dicsőítés. Ezért a dicsőségre énekeljük ezt a himnuszt. Aztán következik a kisbemenet, a következő mozzanatként, a kisbemenet, ami megjeleníti számunkra Jézus Krisztus tanítói körútját. Ahogy ő bejárta a Szentföldön a városokat, a falvakat, hirdette országának örömhírét, az örömhírt, az evangéliont, az evangéliumot magyarul, vagy hát görög-latinos formában. Hirdett és meggyógyított minden betegséget és minden bajt. Igen, jót cselekedett, hirdette a evangéliumot. Ezt látjuk, ezt éljük meg most is a liturgiában, amikor a pap körbe megy az oltáron, és kijön a hívek közé. A nép közé jön, és hozza az evangéliumot. Előtte egy égő gyertya is megy, jó esetben kellene mindig, hogy legyen minisztráns, mert ennek is fontos jelentősége van. Az úttörőnek, a prodromosznak, nem kommunista fogalom ez az úttörőség, az eredeti görögben is ott van, hogy a prodromosz, az útkészítő, az útépítő, az úttörő, keresztelő Szent János, aki előkészíti az Úr útjait. És őt jeleníti meg a gyertyájával, hanem minisztráns, aki jön a pap előtt. Így vonulnak ki a nép közé. Hát, hogyha most már nem is a nép közé, de legalábbis oda az ambonra, ami a szentélyből kitüremkedik a templom hajójába. Igenis, a nép közé viszi a pap az evangéliumot. A Melkita görög katolikusok Szíriában, ahol most nagy bajok vannak, teljesen úgy végzik ezt a kis bemenetet, meg majd a nagy bemenetet is, teljesen úgy végzik, hogy ki a pap, meg a kísérete kijön, és a fal mellett elmegy a fő bejáratig, és a fő bejárattól jön vissza. Tehát teljesen megjelenítik ezt a, a, a mozzanatot, hogy Jézus Krisztus evangéliuma a népnek szól, a nép közé viszik. Nem mondom, hogy nekünk ezt kell csinálni. A mi bizánci gyakorlatunk más lett. Nem kell mindig mindent átvenni, mindig mindent követni. Ők így csinálják, mi így csinálják. Nekünk is benne van az, hogy a nép közé megyünk. És a pap ott emeli fel, és mondja, hogy bölcsesség igaz hívő. Hát bölcsesség, hát ne máshol keresétek a bölcsességet. Hát itt van az igazi bölcsesség az evangéliumban, amit felmutatok nektek. És figyeljetek ide, és legyetek nagyon észnél, mert itt az igazi bölcsesség. Pál apostol megírja Timóteusnak is, hogy gyerekkorod óta ismered a Szentírást. Ez képes arra, hogy az egész életedet elirányítsa, és végül az üdvösségbe vezessen. Hát számunkra is itt van. Ez az igazi bölcsesség, mutatja a pap. És igaz hívők, ez egy nagyon szerencsétlen fordítás. Ősi időktől fogva, 1793-tól, meg 1795-től Krucsai Mihály, meg Kricsfalusi György, amikor először fordították le magyarra a liturgiánkat, azóta így van benne, hogy igaz hívők. Pedig nem ez a szónak az igazi értelme, ez inkább egy katonai vezényszó akar lenni. Amikor az őrmester elordítja magát, hogy vigyázz! És akkor mindenkinek vigyázba kell állni, és mindenkinek oda kell figyelni. Ez a liturgikus vezényszónak az értelme. Tényleg oda kell figyelni, mert itt van az igazi bölcsesség. És hogyha ezt megértjük, akkor át tudjuk élni a következő mozzanatot. Mert mi hangzik el? Jertek, imádjuk Krisztust, és boruljunk le előtte. Hogyha így találkozhatunk vele az ő igéjén keresztül, még csak külsőségeiben, mert ezután fog következni, hogy valóban töltekezhetünk is vele. Így szinte rimánkodunk, hogy üdvözíts minket, Isten fia, ki halottaidból megteheti, mert föltámadt, végbe vitte a megváltásunk művét, és üdvözített bennünket, megint mondom, majd a legvégén ez lesz a csattanó is. Imádjuk őt, az imádás egyedül neki jár ki, egyedül az Istennek. És a latreia fogalma, nem a dúlia, nem a tisztelet, az Istent, Jézus Krisztust nem csak tiszteljük, hanem ennél többet szent lelket is, tehát a teljes szentháromságot, sokkal többet adunk meg neki, az imádás. Ez a ikonoklazmusnál volt igen nagy probléma, hogy most akkor a szent képeket mi imádjuk, vagy nem imádjuk. Már előre is beszéltem, nem tudom már mikor, valamikor egyszer beszéltem róla, hogy csak az eredeti szóhasználatot kell megnézni, hogy a latreia és a dúlia közötti különbség a görög szövegben, ahogy ez a magyarban is ott van. Hát tisztelet és imádás, nem ugyanaz. Tehát egy szóval el tudjuk hárítani magunkról azt a vádat, hogy ti bálványimádók vagytok, mert ti a szentképeket imádjátok. Szó sincs róla, nem imádjuk, tiszteljük. Igen, imádjuk Jézus Krisztust, jertek, imádjuk Krisztust, és boruljunk le előtte. És utána énekelhetjük a tropárokat, a kontákokat, költészeti alkotások. Költészeti alkotások, talán csak egy mondatot, mert az idő nagyon siet, hogy a mi himnuszaink azok mind verses költemények. Nem látszik a szövegeinkben, az énekes könyvünk szövegében, nem látszik. De az eredeti görögben nagyon pontosan kidolgozott verses formák. Nem úgy, mint a Petőfi vagy az Arany János költeményeinek a versszakai, de a görög költészet alapján nagyon pontosan kidolgozott vers sorok és vers szakok. Sajnos ez a magyar fordításban nem jön elő, mert fontosabb a teológia, mint a költészeti szépség. Mert itt egy ibetücskének is mérhetetlen jelentősége van. Homo usios vagy homo iusios, hogy egy lényegű az atyával, vagy csak hasonló lényegű az atyával Jézus Krisztus. Hogy Isten vagy csak isteni? Annak az egy i betűcskének is milyen fontos jelentősége van. És itt nem lehet játszani, hogy akkor most versben csináljuk meg, és költészetet csináljunk a teológiából. Nem lehet. Ezekkel a szent szövegekkel. No, ez a magyarázat egyébként ősi, 6. századi szövegek. Onnantól kezdve, hogy habár zsírot köve által, meg, zsidók által megpecsételtetett. Egészen addig, hogy Krisztus születik, így, sőt, ez még sokkal korábbi, mert ez az damaszkuszi Szent János a 700-as évek, ez viszont, amit idéztem, a Krisztus születik, dicsőítsétek, nem véletlenül mondom, ez Nagy Szent Bazilnak a barátja, Nazianzi Szent Gergely a 360-as években fogalmazta meg. Krisztus születik, dicsőítsétek. És mi énekeljük! Mi ezt énekeljük! Mi ilyen maradiak vagyunk! Mi ilyen ósdiak vagyunk, hogy ezeket a szövegeinket vesszük elő, és nem a gitáros balalaikázást. Na most, melyik az értékes? Minek van igazán értéke? Ha semmi más nem nézek, nem akarom lenézni, nem akarok ellenük beszélni, csak ha semmi más nem nézek, hogy 1600-1700 év alatt mennyi ember imádkozta már ezt végig, mennyi ember elmélkedte végig, mennyi ember vitte oda a Jóisten elé ezeket a szövegeket. És a tegnap keletkezett gitáros, vagy a múlt évtizedben keletkezett tezélyi énekeket, hányszor mennyien énekelték. Tehát azért összehasonlításokat lehet tenni, anélkül is, hogy vallásháborút csinálnánk. Isten őriz. Nem azt akartam. A Szent Isten következik. Ismét egy hitvallás, de nem igazán kifejtett, mert még a katekumenek liturgiájában van, a Szent Isten szent erős, szent halhatatlan irgalmaz nekünk. Még nincs teljesen részletezve, kifejtve, de hát mi már tudjuk, hogy azt jelenti, hogy a megváltásnak a teljes misztériuma benne van. A Szent Háromságos egy Isten az, aki megváltott bennünk. Nem úgy, hogy az Atya Isten halt meg a kereszten, vagy a Szentlélek keresztelkedett volna a Jordán folyóban, nem így. Hanem úgy, hogy az Atya kezdettől fogva akarta az emberek üdvözítését. Tessék elolvasni a 2. Timóteus levél 1. fejezetének a 4. versét. Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazság ismeretére. Egyetemes isteni üdvözítő akarat. Thank you. És mindez tart a teljes megvalósulásig, az első Korintusi levél 15-28-30-ig, míg Isten lesz minden mindenben, míg ég és föld dicsősége megvalósul, véget ér ez a világ, és átmegy az isteni dicsőségbe. Az Isten gondoskodik az üdvösségünkről. Az Atya akarja. A Fiúisten elfogadja ezt a küldözést, ezt a küldetést végbeviszi. Áldott szenvedése, halála, dicsőséges föltámadása révén. A Szentlélek Úristen pedig megszenteli, mert a belőle fakadó kegyelmeket állandóan jelenvalóvá teszi, és árasztja ránk. Hát hogy ne kellene szívből imádkozni, hogy Szent Isten, Szent Erős, Szent Halhatatlan. Az Isten a Teremtő és Gondviselő Isten, a Fiúisten a Megváltó Isten, az Erős, aki nem adta fel, aki az életét is odaáldozta, pedig elég lett volna egy szót szólni és megmenekül. És a Halhatatlan, aki a halhatatlan kegyelmet, Isten gyermeki életet árasztja belénk. Hát mindig tudatosan kellene imádkozni, énekelni a Szent Istent, hogy ezt valóban tudjuk. Aztán következik a Prokimen, mint Zsoltár vers, aminek a jelentése az, hogy elől álló. Kicsit hasonló az antifónához, hogy elől van egy Zsoltár vers, és akkor erre jönnek a többiek. Kapcsolódik, szorosan kapcsolódik a szentírási olvasmányokhoz, már 165-ben olvashatunk erről. Már 165-ben van liturgikus nyoma ennek, Tertullianusnál, hogy nem, Justinusnál, az apologéta atyánál, hogy kapcsolódik a szentírási olvasmányokhoz a közé iktatott Zsoltár verseknek az ének. És nálunk Prokimen, a római katolikusoknál másképp, de ott is megvan. Aztán az apostol, ami külön könyvből olvastatik fel, az új szövetségi iratok közül, az evangélium és a jelenések könyve kivételével, szakaszokra osztva, pontos beosztás szerint, egy év alatt teljes egészében megtörténik az új szövetségnek így a felolvasása. Nincs ABC év, mint a római katolikus testvéreknél, nálunk egy év alatt végigmegy a teljes szentírás, mert következik utána az evangélium, ami szintén külön könyvben van, és mindig ott van az oltárainkon, és szakaszokra beosztva, meg van szabva, hogy mikor, melyik nap, melyiket kell felolvasni. Nem kénye kedve szerint válogat belőle a pap, hanem ez ősi szabályozás szerint előírás, hogy mikor, melyik részletet kell felolvasni. Így jutunk el oda, hogy az apostoli szakasz, a Zsoltárok révén, ez az Ószövetség, és az evangélium révén táplálkozunk a Szentírásból. Ez is hozzátartozik a liturgiához, nem csak az áldozat bemutatás és a belőle való részesedés, hanem az Isten igéjéből való részesedés is hozzá tartozik a liturgiához. És hogy mindez emészthető legyen, ezért van homília. A proestész, az elöljáró, vagyis hát a pap, aki vezeti az eukarisztikus áldozat bemutatást, megint idézem Justinus apologéta vértanú 165-ből, a proestész, az elöljáró, a legjobb tehetsége szerint megmagyarázza az elhangzottakat. Tehát amit felolvastak, megmagyarázza. Igen, követni kellene, minden liturgián kellene, hogy legyen magyarázat. Én törekszem is rá, hogyha olyan közösségben végzem a liturgiát, törekszem is rá, hogyha pár mondatot, egy-két percet, de mindig hozzáfűzök, az egyház ősi gyakorlata szerint. Igen. A legjobb tehetsége szerint magyarázza meg. Tehát, hogy most le kell írni, nem kell leírni a prédikációt? Párotok tetszenek lenni, nem? Akkor elmondom azt, hogy egyszer megkaptam a magamét. Bezzeg ti, görög papok, nem is tudtok prédikálni, mert csak odaálltok és mondtok valamit. A bezzeg a mi papbácsink, az meg leírja magának és felolvassa. Na mondom, ha tudnád, hogy én is leírom magamnak, csak én meg is tanulom, én nem felolvasom. Aki nem hiszi, annak nem én járok utána, az járjon utána. Aki nem hiszi, járjon utána. Most is az összes rókahegyi prédikáció ott van leírva. A rókahegyi honlapra föl van téve. Tessék megnézni. Egyszerű. A hármas ekténiával következünk, háromszoros uram irgalmazzókat éneklünk, ezért hívjuk hármas ekténiának. Itt személyekért szól a könyörgés, a hierarchiáért, a pápáért, püspökért, papokért, mindenkiért, és az egész népért, a jelenlévőkért és a távollévőkért is, ha kell, akkor még az elhunytakért is, ha kell, akkor a szükséget szenvedőkért is, szabad azokért is imádkozni, ez is megint gyakorlat, hát ne reklámozzam magamat, de egyesek tudják, hogy én kérem azt, hogy aki templomba jön, írja fel, ott van a bejáratnál cédula. Írja fel, hogy kiért imádkozzunk, kiért vegyünk ekténiát. És akkor halottakért, élőkért, betegekért, szükséget szenvedőkért hangosan imádkozunk. Hát miért ne? Miért ne? Hát azért vagyunk. A csöndes imák következnek a hitjelöltek elbocsátásával és az ajtók bezárásával. Az ajtókat zárjuk be, és most már nagyon figyeljünk ide, mert nagyon fontos rész fog következni. Tegyünk félre mostan minden földi gondot, mert most már koncentrálni kell arra, ami következik, hogy a megváltásunk üdvtörténetét át tudjuk élni. Két nagy csúcsot élhetünk meg így a hitjelöltek liturgiájában. Egyrészt az evangéliumnak a közel hozása, a nép közé való eljuttatása, másrészt pedig a belőle való táplálkozás. Ezért is tehát az ige liturgia, a katekumenek liturgia, a tanulók liturgiája, tehát nagyon fontos a tanítás befogadása, hogy az életünknek a formálója, alakítója legyen az az igazi bölcsesség, aki számunkra az Istennek egyszülött fia és igéje, Jézus Krisztus. És így térhetünk át a hívők liturgiájára, aminek az elnevezése is azt mondja, hogy ezen már csak a hívők vehetnek részt, akik teljes közösségben vannak az egyházzal, az egyházon keresztül Jézus Krisztussal, akik tehát meg tudnak áldozni, akiket nem zárt ki a nagy bűnük, vagy nem zárt ki az, hogy még nincsenek megkeresztelve, akik teljes kegyelmi életet tudnak élni. Hát ezt táplálja bennünk, ezt az életet táplálja bennünk Jézus Krisztus az ő áldozatával, aki azt mondta, hogy azért jöttem, hogy életük legyen és bőségben legyen, a János evangélium alapján, és ezt akarja a szentségekkel is táplálni bennünk, mert az élet kenyerét nyújtja nekünk. Élő kenyeret ad, és tessék megnézni, hogy a mi proszforánk, a mi mise kenyerünk, az valóban az élő kenyér, amit a kovász, az élesztő megkelesztett. Nem olyan kelesztés nélküli, mint a Szent Ostja. Persze, mind a kettő ugyanaz, az Úr Jézus Krisztus az átlényegítés után, tehát az Úr Jézus Krisztus valóságos teste, mind a kettő, de valahogy jobban kifejezi a keleti egyháznak, sok keleti egyháznak, nem mindegyiknek, a koptok például most is ostját használnak, de a keleti egyházak többségében proszforát, megkelesztett élő kenyeret használnak, hogy Jézus mondta, én vagyok az élő kenyér, hát ezt a kenyeret egyétek. Igen. áldozati liturgiának nevezzük, egyrészt, mert Krisztus áldozatát jelenítjük meg benne, másrészt pedig mi magunk is megáldozhatunk, magunkhoz vehetjük a szent áldozatot a szent eukarisztia révén, ha méltók vagyunk hozzá. A figyelmeztetés az mindig ott van, hogy a gyöngyöket nem szabad a sertések elé vetni, ezt az Úr Jézus sem akarja, hát éppen ezért a maga a liturgia is bőségesen felkészít bennünket, erről egy másik előadásban is lehetne, és talán kellene is beszélni, hogy adja a lelki megtisztulást. Nem a nagy halálos bűnöktől, de a kisebb bűnöktől megadja a szent liturgia a lelki megtisztulást, és mire oda jutunk, hogy kimondjuk, hogy a bűnösök között az első én vagyok, és ne váljék ítéletemre vagy kárhozatomra, és tényleg oda járulhatunk a szent áldozáshoz, addigra már tiszta a lelkünk, és tényleg méltókká váltunk arra, hogy befogadhassuk az Úr Jézust. Ennek a résznek is két nagy pillére van, az egyik az áldozat, és az áldozatnak a megjelenítése, bemutatása, hogy a kenyérből, borból Jézus Krisztus teste és vére lesz. A másik pillére pedig, hogy mindebből részesedhetünk a szent áldozásban, magunkhoz fogadhatjuk. A pap ezt egyrészt Jézus Krisztus nevében teszi, ahogy a teológia fogalmaz, hogy in nomine Christi, vagy pedig a másik felfogás szerint in persona Christi, Krisztus személyében, Krisztust megjelenítve teszi. De a papnak nincs semmiféle külön hatalma, annyi a hatalma, hogy Jézus Krisztus megadta neki azt a lehetőséget, hogy rajta keresztül működjön. A papon keresztül működik az Úr Jézus Krisztus. A hívők liturgiája összefoglalja a nagy hétnek az eseményeit. A feltámadástól a mennybe menetelig. Azt a 47 napot, amit az Úr Jézus még a földön töltött, itt a földi életében, ugye most úgy mondjuk, hogy a nagy hét, meg a mennybe menetelig tartó 40 nap, ezt foglalja össze számunkra a hívőknek a liturgiája, ami kezdődik először is a kerub énekkel. Az angyalok tiszta imájával közeledünk a nagy áldozathoz. Az angyalok imájával. Mert az angyalok pusztán tiszta szellemi lények, akiket a testiségük, testi mi voltuk nem vonja el a tiszta Isten dicsőítéstől, mint bennünket. Nekünk ilyen gondolat jut az eszünkbe, nekem belesajtul a fogam, vagy bármi történik, vagy meghallok valamit, meglátok valamit, és már is eltért az imádkozástól a gondolatom. Az angyalnál nincs ilyen, ők teljesen bele tudják magukat adni az imába, az Isten imádásába. Hát őket akarjuk követni, az angyalokat ábrázoljuk, képviseljük, mint ahogy egy ikon is ábrázolja, megjeleníti. Hát mi is megjelenítjük, és persze velük együtt akarjuk az Isten dicsőítésnek a legmagasabb fokát megélni. Most még csak képviseljük őket, de hát velük együtt, ahogy a pap csöndes imájában mondja is, hogy ezekkel a boldog mennyei seregekkel együtt imádunk, és mondjuk, szent vagy, és legszentebb, és megy a szöveg. A kerubének aztán a nagy bemenet következik. Az önkéntes áldozatára jövő Jézus Krisztust látjuk, és fogadjuk. Itt valóban az valósul meg, hogy a pap megjeleníti Jézus Krisztust. A virág vasárnapi ünnepélyes bevonulás, a jeruzsálemi ünnepélyes bevonulás, amikor áldozatra jön az Úr Jézus, önkéntes áldozatára. Itt most az előkészített anyagot, a kenyeret, a diszkoszon és a bort a kehelyben, azt hozza ünnepélyes formában a pap, de ezt jeleníti meg, hogy Jézus az áldozatra jön, mert oda fog kerülni nem sokára az oltárra, és ténylegesen megtörténik az áldozat. Világos különbséget kell tenni az előszenteltek liturgiájával, ahol már a szentséget hozza a pap. Itt még nem, itt még az áldozatra jövő Krisztus. Az előbb idéztem a Melkitákat, és volt egy ilyen nagyon méreható élményem, egész életemben elkísér, hogy egyszer a virágvasárnapot velük élhettem meg. Na, nem Szíriában, hanem Rómában is van egy templomuk, és a virágvasárnapi körmenetet, ahogy tartották a liturgia végén, az elbocsátó előtt, ugyanígy a templomban körbe, és ilyen nagy pálmaágakat adtak, voltunk vagy 12 papok, de a hívek is, és zászlókkal, meg mécsesekkel, gyertyákkal keresztelni, vonultunk a templomba körbe-körbe háromszor, és énekeltük, hogy áldott ki az Úr nevében, jöjj Hozsánna a magasságban. A körmenetben, és ami igazán gyönyörű volt, ma már nem tudnám, elfelejtettem, hogy mindenféle nyelven, ahányan voltunk mindenféle nyelven, de a legtöbbször arámul hangzott el. Ahogy az Úr Jézus. Ahogy az Úr Jézust köszöntötték akkor az emberek. Hát mi most ezt nem tesszük, de ünnepélyesen körmenetben hozzuk az oltárra az áldozatunkat. Felajánlásra. Következik a békecsók. Szeressük egymást, hogy egyetértőleg valljuk. Kit, mit? Ugye, a liturgiának a teljes párbeszédes formája, mert folytatni kell az atyát, a fiút és a szent lelket. Igen, és őt tiszteljük, őt imádjuk, az atyát, a fiút és a szent lelket, akkor is, amikor egymást köszöntjük. És mi az ősi gyakorlat szerint nem egy egyszerű kézfogással a nyugati testvéreknél így alakult és így maradt. Nálunk hajdanán tényleg az volt, hogy békecsókot váltott mindenki. Ma már csak a papság teszi az oltárnál. De régen mindenki a templomban jelenlévők annyira átérezték a testvériséget, a testvéri közösséget, hogy tényleg békecsókot, nem csak lejattoltak. Erre mondták nekem, hogy igaz, lehetett úgy helyezkedni, hogy majd én megnézem, hogy kivel váltok békecsókon. Nem, szó sincs erről, mert mindenki mindenkivel. Mindenki mindenkivel. Szent Pál sok buzdítást adott erre, hogy köszöntsétek egymás szent csókkal. Tessék nézni a leveleit. Ez valósul meg itt a liturgiában is, a csók neked az intim, bensőséges kapcsolata, amit a pap, meg a hívek is, a keresztet megcsókolják, a pap az oltárt, az evangéliumos könyvet, a kelyhet megcsókolják, a hívek is megcsókolják, hát különösen a legfontosabb mozzanatnál, hát tessék már nézni, amikor az útrendjében a reggel Isten tiszteletben az egésznek a lényegét, az egész keresztény hitünk lényegét halljuk, a feltámadást, mert mindig arról szól az útrendjei evangélium, Jézus Krisztus feltámadás, és utána a pap kiviszi a híveknek, és ők is megcsókolhatják, ezt a bensőséges közösséget élik át az Úr Jézus Krisztussal. Minden apró mozzanatnak megvan a jelentősége a liturgiában. Ez is. Ennek is. És hát így a hívők liturgiájának még eléggé a kezdetén vagyunk, mint ahogy a hitjelöltek liturgiájának a kezdetén is. Miről volt szó? A békességről. Az Istennel való megbékélés és az emberek közötti meg. Ugyanennek a párhuzama, az Istennel való békesség, mert csak úgy vallhatjuk meg az Atyát, a Fiút, a Szentlélek, és egymástól is úgy váltjuk a békecsógot, hogy megbékülünk egymással. Igen, ilyen szép párhuzamok is vannak a liturgiánkban. Aztán következik a hitvallás, a hiszekedj, ahogy mondtam. Nincs liturgia nálunk hiszekedj nélkül. A római testvérek, amikor nem ünnepélyesen végzik, akkor náluk elmarad. Nálunk sose. Mindig ott van a hiszekedj, mert összefoglalja az egész húsvéti misztériumot. Ott van benne mindaz, amit értünk emberekért, a mi üdvösségünkért végbe vitt a mi megváltó Istenünk, vagy ha tetszik a teljes Szent Háromsága, hogy az imént fogalmaztam ezt meg. Kezdetben nem ünnepeltek mást a keresztények, csak Jézus Krisztus feltámadását. Nem volt más ünnep. Értünk, szenvedett, meghalt, föltámadt, és újra él. És ebbe az új életébe akar bennünket belevonni. Ezt kínálja föl nekünk. És ezt élhetjük meg itt a liturgiában, és erre készülhetünk itt most megerősödve, hogy amikor kilépünk a templom ajtóján, akkor így folytassuk az életünket. Egy apró mozzanat, hogy amikor a hiszek egyet imádkozzuk, vagy énekeljük, a pap fölemeli a nagy kehelytakarót, és ott az adományok fölött lebegteti. A Szentlélek jelenlétét ábrázolja vele, hiszen a Szentléleknek fontos szerepe van az átváltoztatásban, hogy a kenyérből Jézus teste, a borból Jézus vére legyen. A pap szavai mellett a Szentléleknek a hathatós működése is szükséges ehhez. Ezt hívják epiklézisnek, a Szentlélek leszállásának és működő erejének. Aztán következik a szent liturgiának a legszentebb része, az anafóra, vagy ahogy a nyugatiak mondják, a kánon, a mise kánon. Mi anafórának nevezzük. Emeljük föl szívünket. Most már, hogy félretettünk minden földi gondot, most már tényleg a legbensőségesebben forduljunk a Jóisten felé. Emeljük föl szívünk, és minden liturgiában benne, minden szentmisében benne van, keleten, nyugaton, mindenütt az égvilágon. Adjunk hálát az Úrnak. Hát van miért hálát adni a megváltásunk művéért. Eucharisztómen tó kürió. Adjunk hálát az Úrnak. Eucharisztómen, az eucharisztia szó van benne. Az eucharisztikus liturgia, a hálaadás, a megváltásunk teljes művéért. Adjunk hálát az Úrnak. Hát van miért hálát. Nem csak a hétköznapi apró cseprő dolgainkért, hanem a legnagyobbért, hogy meg vagyunk váltva. És bizony, hogy méltó és igazságos hálát adni. És ez is mindenütt így van, a világ minden csücskében. Méltó és igazságos, ez következik. Hát mi hosszabban mondjuk, igaz, az Atyát, a Fiút, hát még kicsit hosszabban mondjuk, de akkor is mindenféleképpen jelen van. Ahogy mondtam, következik az átváltoztatás és az epiklézis, a Szentlélek leszállása. A csúcspont a liturgiában, az egyik csúcspont itt a hívők liturgiájában. Az alapítási szavak ereje és hozzá a Szentlélek átváltoztató ereje együttesen létrehozza az eukarisztikus csodát. Hogy a kenyér többé nem kenyér, a bor többé nem bor, hanem Jézus Krisztus valóságos teste és vére. Lényegi változás megy végbe, nem járulékos, a lényeg változik, meg a járulékos dolgok megmaradnak, a külső forma, a szín, a minőség, a mennyiség, ezek nem lényegesek. A lényeg az, ami a benseje az egésznek, a lényege, nem lehet másképp mondani, az úszia görögül, a lényeg az változik meg, a külső hordozók megmaradnak, de a benső lényege megváltozik. Tehát így megy végbe a Szentlélek erejével a papon keresztül működő Krisztus és a Szentlélek együttes működésével így megy végbe az átváltozás. Utána következnek a megemlékezések. Élőkért, holtakért, jelenlévőkért, távollévőkért, a egyházi elöljárókért, onnantól kezdve a legutolsó hívőjéig, mindenkiért megy az imádkozás. Kár, hogy ez már csendben hangzik el. Nagyon szép imádság, és nagyon jó lenne, hogyha most is, ha nem menne a busz, ha nem kéne a buszhoz sietni. Nem mostani kitalálás ez, úgy tessék elgondolni, hogy azért a 8. századtól van ez a szűkítés. A 8. századig teljesen minden elhangzott hangosan. Nem volt olyan, hogy papi csöndes ima. Ez a 8. században jelenik meg ez a rubrikális előírás, hogy ho hieros mysticos legon, ott van görögül pirossal felírva, hogy ezt a pap csöndesen imádkozza, csöndesen mondja. A 8. századig nem volt ilyen, minden hangosan. Jobban ráértek az emberek. Jobban oda szánták az időt. Hát most így van, most ezt kell elfogadni. Aztán következik az ekténia, a hangos folytatása a megemlékezéseknek. És ezért lenne nagyon jó, hogyha tudnánk, hogy mit imádkozott a pap, hogy amikor már hangosan mondja, az látni lehetne, hogy az szervesen a folytatása annak, ami csöndesen hangzott el. És itt most már az ekténiában minden életkörülmények között élő emberért imádkozunk. Mert a végső cél az, hogy az életünket az Istenhez méltóan fejezhessük be, és hogy ahhoz kapjunk itt segítséget, hogy Krisztus félelmetes ítélőszék előtt jó feleletet adjunk, és addig is úgy éljük az életünket, hogy készüljünk a találkozásra vele. Találkozás itt és most az eukarisztia vétele révén, mert a legbensőségesebb találkozás történik a Szentségi Úr Jézussal, és hogy majd ez valósuljon meg az Isten örök országába, amire hívott bennünket, hogy aki eszi az én testemet, annak örök élete van. A mi atyánk. Atyánknak merjük nevezni az Istent. Micsoda nagy dolog. De nem úgy, hogy az én atyám, nem, közösségben, az egyház közösségében. És az egyház közösségének a feje az Úr Jézus Krisztus, aki megtanította ezt az imádságot. Mondjátok bátran, hogy a mi atyánk, mert az én atyám is, de a tiétek is, mert a testvéretek vagyok. Micsoda méltóság ez a keresztény létállapot. A mennyei atyának a gyermekei lehetünk, mi mindannyian, Jézus Krisztusnak pedig ennek révén a testvérei lehetünk. Hát így imádkozzuk a mi atyánkot, ami a legszentebb imádságunk. Hiszen maga az Úr Jézus Krisztus tanított. Azt lehet mondani, hogy a zsoltárok, hát azok is a szentírásból valók, az ószövetségi szentírásból, de idézőjelben lehet mondani, hogy a zsoltárok azok, csak az isteni sugallatra készültek. Ember írta őket. A mi atyánkot maga az Úr Jézus tanította meg. Hát valóban a legszentebb imádságunk. és keleten és nyugaton épp úgy benne van minden szent misében, még a protestánsok Isten tiszteletében is, az Úr imája nélkül, a mi atyánk nélkül nem lehet liturgia. A mi atyánk végén ott van a kézmosás. Erről a múltkor már tettem említést, nem tudom minek kapcsán, hogy már jeruzsálemi Szent Cirill leírja 374-ben, a misztagógikus, 5. misztagógikus katekézisében leírja, igenis a pap megmossa a kezét. Nem azért, mint hogyha mocskos lenne. Hát persze azért lehet, hát eltelt valamennyi idő az első kézmosástól, amit a proszkomédiában végzett, meg a zsebkendőjét is elővehette, meg akár, tehát tényleg jó megmosni. De nem ez az igazi indok, hanem az, hogy a lelki tisztaságra hívja fel a figyelmet, ahogy az imádságban szintén benne van, csak hát sajnos az is csöndesen hangzik el, mert nincs idő, megy a busz. A szentség egyesítése következik. Figyelmezzünk, szentség a szent. Megint figyeljünk ide, most nagyon fontos dolog fog megint következni. Figyelmezzünk. Nagyon elszaladt az idő, pedig szívesen mondanék olyanokat is, hogy amikor Dél-Olaszországban jártam, a Lungrói görögkatolikus egyházmegyében. 3 görögkatolikus egyházmegye van Itáliában, Olaszországban. Kevesen tudják. Görög katolikus egyházmegye, Róma közelében, nős papsággal, meg görög liturgiával, mindennel együtt. Van. Nem túlságosan nagyok, de vannak. No, ott jártam, meghívott a barátom előbb diákonus szentelésre, aztán papszentelésre, meg amúgy is mentem oda közéjük tapasztalatot szerezni, és egy liturgián azért úgy, ott ez már lent van Dél-Olaszországban, még nem Szicília, de egész lent a Csizma talpánál, ez a Lungrói egyházmegye, és hát a liturgia. Jó nyár, már majdnem nyári időben, és hát ugye nagy hőség, meg minden, és hát bizony, hogy duruzsoltak a hívek, meg beszélgettek. A fülem hallatára, hogy csöpög a vízcsapom, nem tudná jönni megjavítani. A másik, hogy mennyit tojtatjuk nálad. És egyszer csak a diákonus felkiált, hogy figyelmezzünk! Figyelmezzünk! Szentség a szentek. Na, erre mindenki elhallgatott. Mindenki odafigyel. Igen, és kellenek ezek a liturgikus vezényszavak. Kellenek. És itt a legszentebb mozzanatnál is figyelmezzünk, szentség a szenteknek, mert most már közeledik a szentáldozás, és mindenki igyekezzen méltóan magához fogadni. Szentség a szenteknek.
Kedves hallgatóink, köszönjük megtisztelő figyelmüket! Önök a Görögkatolikus Egyház műsorát hallották, amelyben dr. Iváncsó István atya előadását hallgathatták meg az Eucharisztiáról. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője, Grunda János. Dicsőség Jézus Krisztusnak!